Köszöntelek benneteket még egyszer. Most pont reggel jutott eszembe, hogy Matyás király meséi közül a kedvencem, talán sokan ismerjük, az okoslány története. Ugye az okoslány az, akinek hallja hírét Matyás király, és különböző feladványokat ad neki, hogy meg tudja oldani őket, és akkor vannak ilyen dolgok, hogyha amikor elmegy a királyhoz, akkor ugye fel is öltözzön, meg ne is, meg vigyen ajándékot, meg nem is, most csak ezek jutnak eszembe, amik így megmaradtak gyerekkorom óta, és akkor ugye megoldja ezt úgy az okos lány, hogy fel is öltözzön, meg nem is, hogy nem tudom, különböző verziók vannak, én csak arra emlékszem, hogy egy ilyen halászhálót vesz magára, gyakorlatilag nem vesz fel semmit, de mégis, meg ugye úgy visz ajándékot, meg nem is, hogy elvisz egy karitkába egy galambot, és azt ott a király előtt elengedi. És csak azért maradt ez meg nekem, mert akárhányszor, nagyon sokszor az életben találok ilyen dolgokat, amik egyszerre ilyenek is, meg olyanok is, és mindig eszembe jut az okoslány története. És ez azért jutott eszembe reggel, mert amikor gondolkodtam a témámon, amiről most beszélni szeretnék, akkor az jutott eszembe, hogy ha Mátyás király megkérte volna az okos lányt, hogy írjon a Bibliába egy könyvet, amit az emberek értenek is, meg nem is, akkor jobb könyvét valószínűleg ő írta volna. Jó, lehet, hogy sok könyvre mondhatnánk ezt, meg sok szakaszra, de szerintem jobb könyve az talán, ami egyrészt egy olyan könyv, ami nagyon szól hozzánk, nagyon sokszor, hiszen ugye elsősorban a szenvedésről szól, és az egy olyan dolog, amit úgy mindannyian megtapasztalunk, akár nap mint nap, akár kisebb, akár nagyobb adagokban, és úgy tudunk azonosulni sokszor egy-egy gondolattal benne. Másrészt meg nem is értjük, mert nem találkoztam még olyan emberrel, aki végigolvasta jobb könyvét, és azt mondta, hogy aha, most már mindent értek. Most már értem, hogy miért van szenvedés, most már értem, hogy miért jó, és hogy mostantól kezdve bármi történik, nem fogom feltenni a kérdést, se hangosan, se magamba, hogy miért. És ugye most erről beszélünk szombatiskolán is, így, hogyha összefoglalunk, akkor ugye szenvedés is nagyon sok szempontból megvizsgáljuk. És mégis valahogy mindig oda jutunk, hogy ugye nincs rá magyarázatunk, és talán jól is van ez így, mert nem biztos, hogy én is akarnék egy olyan világban élni, ahol a szenvedés az egy normális dolog, amit meg tudunk magyarázni, mert ha meg tudjuk magyarázni, akkor az nem egy rossz dolog, ugye? Viszont emellett, vagy talán pont ezért, mert ez egy ilyen könyv, jobb könyve, talán azt mondhatnám, hogy ez a kedvenc bibliai könyvem. És ebből szeretnék néhány tanulságot, vagy néhány gondolatot, ami magamnak magamban felmerült így a könyv olvasása, tanulmányozása során leszűrni, ami egyrészt időtlen tanulságok, másrészt talán ma különösen tudunk ezekből tanulni. Ugye Jób történetét szerintem nem kell senkinek bemutatni. Ugye a könyv maga úgy épül fel, hogy ugye a történet rész az nem olyan sok, az elején meg a végén van egy kicsi, ami arról szól, megtudjuk, hogy jó, mi kívülről, ugye érdekes módon mi kívülről megtudjuk, hogy Jób miért is szenved, tehát találunk egy magyarázatot rá bizonyos értelemben. Viszont Jób csak annyit érzékel az egészből, hogy ő egy istenfélő ember, aki nagyon jómódú ember, van rengeteg, hát ő nagyon gazdag, ugye rengeteg állata van, ugye az ma úgy tudnánk lefordítani, hogy ugye milliómos, mondjuk, vagy milliárdos, és ugye sok gyerekkel is megvan áldva, nagy családja van. És mindezt egyik napról a másikra elveszíti a vagyonát, a gyermekeit, aztán ugye később az egészségét is. És eljönnek a barátai, és ugye itt kezdődik az egész könyv nagy részt, a nagy beszélgetés, meg a filozofálgatás arról, hogy miért is jó a szenvedés, és hogy Isten miért is engedi meg. És talán az első dolog, amit nagyon sokszor kiemelünk, az ugye a barátoknak a helyzete. Ugye eljön három barátja Jóbnak, hogy ugye megbeszélik, hogy hallják, mi történt jobban, megbeszélik, hogy elmennek hozzá, meglátogatják, hogy van, vigasztalni őt. És talán sokszor azt mondjuk, hogy mennyire jó volt, jól csinálták a barátok addig, amíg nem szólaltak meg. Mert hogy az jobbnak sokkal jobban esett, amíg csöndben gyászoltak vele. Viszont amellett milyen jó dolog, hogy vannak az embernek ilyen barátai. Akik amikor hallják, hogy valami gond van, akkor megbeszélik, és eljönnek. És ahogy így a könyv elejét olvastam, azon gondolkodtam, hogy tényleg mit élhettek át ők is. Mi is, hogyha sokszor hallunk ilyen történeteket, ilyen rémhíreket, hogy kikkel mi történik, azért az is megrázó tud lenni. De megint másik szint az, amikor azt halljuk, hogy valamelyik barátunk szerettünkkel történik ilyen. És talán még egy lépés az, ugye, amikor halljuk, oké, hogy elhisszük, mert nyilván miért hazudnának ilyenről, bárki is miért hazudna ilyenről, vagy stb., de talán a barátok is úgy voltak vele, még mielőtt személyesen látták Jobbot, hogy talán mégse akkora nagy a baj. Talán egy kicsit a hírek azok ugye mindig ugye változnak, mindig sokszor nagyobbak lesznek, felfújják őket. Talán jobban azért nincs akkora probléma, reméljük, hogy nincs akkora probléma. És amikor odaérnek Jobbhoz, akkor meglátják Jobbot. Ahogy ott ül, gyászolva, ugye zsákruhába, hamuval a fején, a porban ül, és hát biztos nem volt egy szép látvány Jobb, ahogy ott a kiütések, meg bőrbetegség megtámadta, és egy cseréppel vakarta magát. És az biztos úgy szíven ütötte a barátokat. És ha a barátok szemszögéből nézzük, akkor még itt nincs vége a szörnyűségnek, mert azt olvassuk, hogy egy hétig csöndben ülnek, és gyászolnak jobban. És már az a látvány is biztos elmélyítette bennünk, hogy oké, itt nem olyan jó a helyzet. De ugye eltelik egy hét, és Jobb megszólal. És amikor Jobb megszólal, akkor Jobb megszólalása után az első barát Elifáz az, aki annyit mond, hogy a negyedik fejezetben, hogy talán terhedre van, ha beszélni próbálok hozzád, de ki tudja itt magába folytani a szót. Jobb megszólalása talán még egy lépés ahhoz, hogy a barátok észrevegyék, hogy egyébként milyen súlyos a helyzet. Mert amíg látjuk, hogy valaki hogy szenved, az egy dolog, de amikor hallani is a gondolatait, hallani, hogy mi megy keresztül lelkileg, mind gondolkodik, és látjuk, hogy Jobbnak a gondolatai nem különösebben vidámak, ugye konkrétan elátkozza a napot, amikor megszületett, és gyakorlatilag azt kívánja, hogy bárcsak halott lenne, mert az sokkal jobb, mint így élni. És azon gondolkodtam, hogy ez mennyire természetes, amit a barátok tesznek. Eleve az, hogy ők se tudnak megszólalni, hogy nem is vágynak arra egy hétig. De amikor Jobb mégis, amikor meghallják ezt a panasz áradatot Jobbból, ezt a keserűséget, és nem csak úgy, ahogy mi most elolvasanánk, hanem ami szívből jön, egy őszinte ilyen panasz áradatot, valószínűleg megijednek. És én azt vettem észre magamon is, és talán általában mindannyian így vagyunk, hogyha a szenvedésről van szó, vagy valakinek tényleg valami baja van, betegsége, valami történt a családban, akkor mi így kívülállóként sokszor megpróbáljuk talán egy kicsit enyhíteni a helyzetet. Így magunk részéről. Egyfajta védekezésként. És végig gondolj magunkban is, hogy azért csak nem akkora a gond, hamar túllendülünk rajta, ő is hamar túllendül rajta, és én, legalábbis nekem sokszor vannak ilyen gondolataim, és rájöttem, hogy ez talán azért van, mert magunk is védekezünk. Mert magunk se értjük, hogy miért történik az, ami történik, nincs sem magyarázatunk, nem tudunk ilyen értelemben érdemben segíteni a barátunknak, szerettünknek, mert nem tudunk mit mondani neki. És talán a barátoknak is, ahonnan kiindulnak, ahonnan megszólalnak, az valahogy, hogy ez egyfajta védekezés. Amikor Jobb megszólal, hogy elátkozna azt a napot, amikor megszületett, és bárcsak meghalna, akkor megszólalnak a barátok, és próbálják enyhíteni, hogy na azért talán mégsem ilyen rossz a helyzet. És el is mondja Jobbnak, hogy másokat intettél, lankadt kezeket erősítetted, de most, amikor rajtad van a sor, akkor ellankadtál. És most úgy akarom ezt folytatni, hogy nem a barátok ellen szólni, hanem inkább egy kicsit úgy, hogy nézzünk magunkba. Hogy amikor mi próbálunk segíteni valakinek, akkor elkövetjük ugyanezeket a hibákat. És az egyik ez a fajta védekezés. Ami érthető, mert látjuk azt, hogy még másnak a szenvedésében is olyan nehéz beleélnünk magunkat. Pont ezért, mert félelmetes az, hogy ilyenek megtörténhetnek. És a másik az, amit látunk, hogy jó barátainak, de valószínűleg Jobbnak is van, vagy volt egy kialakult képe Istenről. Ez a kialakult kép, amit sokszor látunk az Ószövetségben, az Új Szövetségben is, de ma is látunk egyébként, ma is jelen van, hogy ha valaki szereti Istent, és engedelmeskedik, akkor ugye semmi rossz nem történhet vele. Isten megáldja őt anyagilag is, egészségileg is, családdal is, és ugye jobban pontosan ez történt. Volt rengeteg állata, volt nagy családja, és jól élt. És én mindez felborult, és nem tudjuk, hogy Jobb ez hogyan élte meg pontosan. Ugye nagyon sok mindent mond, de annyira talán a szavak mégse tudják ezt kifejezni. Hogyha Jobb is így gondolkodott, akkor mennyit jelentetett neki az, hogy ő valóban mindent úgy csinálta, ahogyan Isten kérte. És mégis felborul ez az egész. És amiért ezt most kiemelem, az, hogy az első barát Elifász ki is emeli neki, hogy eddig te támogattál másokat, akik bajban voltak, és most te vagy bajban, és most egyből elkeseredsz. És azt kérdezi, hogy nem ad bizodalmat az Isten félelmed, és reménységet fedhetetlen életed? Emlékezz csak, elpusztult-e valaki ártatlanul, és írtottak-e ki valahol becsületes embereket? És érdekes kérdés, mert olvassuk el a szöveget, mi is egyből válaszolhatnánk magunk, hogy persze, hányszor megtörtént már. És a gondolatnak az eleje, az pont abba vág bele, amit Jobb átél. Azt mondja, hogy nem ad bizodalmat Isten félelmed és reménységet fedhetetlen életed? Hát Jobbnak pont, hogy nem ad neki, mert végig így élt, és mégis megtörtént vele ez. Abba a hitbe kellene kapaszkodnia, mondják neki a barátok, ami most felborult benne. A barát első beszédének a végén még van egy nagyon érdekes dolog. Elmondja neki, hogy hát Istenhez kell fordulni segítségért. Egyszerű a megoldás. Ha szenvedsz, akkor imádkozz, akkor fordulj Istenhez, akkor engedelmeskedj Istennek. Sőt, jó is neked, hogy Isten megfed. És ugye, mi ennek a következmény, ugye mondja a barát Jobbnak. Megéred, hogy békesség lesz sátradban, otthonodat vizsgálva, semmiben sem lesz hiányt. Megéred, hogy sok utódod lesz, és sarjadékod annyi, mint földön a fű. Ugye mi történt Jobbal? Épp akkor vesztette el minden vagyonát, összes gyermekét. És a barát éppen azzal vigasztalja, hogy ne aggódj, mert Isten megállt sok pénzzel és sok gyermekkel. És ugye mit mondott pont ezelőtt Jobb? Éppen azt kívánta, bárcsak halna meg. És hogy miért tart ilyen sokáig ez a keserű élet. Barát erre azt válaszolja, hogy érett korban térsz sírba, ahogy a kévéket a maguk idejében betakarítják. Tehát, mintha észre se vette volna, hogy Jobban mi történt, és meg se hallotta volna, hogy Jobb mit mondott. És valahogy korábban talán nem is vettem észre, csak úgy voltam vele, hogy ugye mondják a barátok a szokásos, megszokott, vallásos gondolataikat, de hogy emellett a barátok megtalálják a legrosszabb dolgokat, amiket mondhatnák. Megtalálják azt, ami valószínűleg Jobbnak a legjobban fáj. Elvesztetted mindenedet, gyermekeidet is? Ne aggódj, mert Isten ad. Isten ad gyermeket, vagyont, és jó pont az ellenkezőjét élte át. Jobb azt éli át, hogy talán jobb lenne meghalni, mint élni, és azzal vigasztalja a barát Jobot, hogy ne aggódj, mert Isten megállt hosszú élettel. És ezzel kapcsolatban gondoltam bele, hogy vajon én, vagy mi, hogyan vigasztaljuk azokat, akiknek szüksége van a vigasztalásra. Egyáltalán átérezzük-e azt egy kicsit is, amit a másik érez, vagy értjük-e azt, amit mond, amilyen helyzetben van. Vagy, ahogyan mondom, ahogyan talán magamon is látom, meg a barátokon is, magunkat próbáljuk védeni. Magunkat próbáljuk védeni a másik szenvedésétől, mert ha megnyitjuk magunkat a másik szenvedés előtt, akkor mi se tudunk megszólalni. És talán úgy érezzük, hogy mi se tudunk segíteni. Miközben mégis azt látjuk, hogy talán Jobbnak az volt a legnagyobb segítség. Vagy az lett volna, hogyha a barátok együtt sírnak vele. És nem megmagyarázni próbálják a dolgokat, hanem valahogy amennyire tudják beleképzelni magukat Jobb helyébe. Egy másik dolog emellett pont Jobbnak a szemszögéből, hogy mit csinál Jobb. Egy kicsit előre megyek, és elmondom a történet végét. A történet vége az, hogy érdekes módon sok-sok beszéd, sok-sok vita után megjelenik Isten is, és az a vég következtetése, hogy amit Jobb mondott Istenről, az mind rendben volt. És a barátok mondtak olyan dolgokat, amik nem igazak Istenre. És ha jó keresztényként, jó adventistaként külön-külön elolvassuk ezeket a szövegeket, kivesszük a történetből, akkor talán nem értenénk, hogy miről van szó, mert a barátok azok nagyon szép dolgokat mondanak Istenről. Azok elmondják, hogy Isten mennyire kegyelmes, hogy aki őt követi, annak csak jó van a dolga, és hogy ő mindenható, és stb. Stb. És ha külön nézzük Jobbnak a megszólalásait, akkor csupa átkozódás, csupa kérdés. Azt mondja, melyik fejezetben? Hol is van? Bocsánat. Igen. Isten ellen, vagy hát Isten felé azt mondja, elpusztítottad egész családomat, megragadtál, tanúvá lett, ellenem támadt, engem vádol, elesett állapotom. Kezed formált és alkotott engem, azután elfordult és el akarsz pusztítani? És folytatja, és csupa keserűség, csupa kérdés, és gyakorlatilag számon akarja kérni Istent, hogy miért is van az, ami történt. És jó keresztényként, jó adventistaként talán azt gondolnánk, hogy az a helyes, amikor Istenről jókat mondunk, szépeket mondunk, és az nem jó, amikor megkérdőjelezzük Istent. És valamiért ennek a kövnek a végkövetkeztetése pont az, hogy valamiért, hogy amit a barátok mondtak, az a sok szép jó dolog Istenről, az nem jó. Ezt maga Isten mondja. És Jobb, amit ő mond, az a sok kérdés, az a sok értetlenség, az a akár átkozódás is, az mind jó volt, és mind helyes volt. És hogyan tudjuk ezt helyre rakni? A barátoknál pont azt vettem észre, azt vegyük észre, hogy a barátok olyan jó vallásos barátok. Ők azok a vallásos barátok, akik mindent tudnak elméletben. És nagyon sokszor magunkon is ezt veszem észre, hogy magamon is, hogy nagyon sok mindent jól tudunk elméletben. És nagyon jól tudunk bibliai igazságokat idézni. Ugye a barátok pontosan ezt teszik náluk. Ugye nem volt még meg így ez a Biblia, de ők is tudtak nagyon szép igazságokat idézni. És ott van Jobb, aki biztosan tudta mindezt, ő is, de mégis egy teljesen más élettapasztalata volt, és valahogy meg akarta érteni, mi történik Istentől. És kérdezett. És az érdekes az, hogy nem olyan kultúránk van, különösen itt a gyülekezetben akár, de talán általában is, ahol lehet kérdezni. Nem, sokszor nem bátorítjuk a kérdezést, a kétségeket, mert az is félelmetes. Ugyanúgy félelmetes, mint a szenvedés. Félelmetes, mert ha valaki kérdést tesz fel valamivel kapcsolatban, amiben mélyen hiszünk, akkor lehet, hogy félünk attól, hogy a másik, aki itt a gyülekezetben valamit megkérdez, az lehet, hogy nem akar, nem hisz többé abban, amiben mi hiszünk. Vagy hogyha megkérdez engem, és nem tudok rá válaszolni, akkor lehet, hogy az én hitemet is kockára teszi, vagy meginokhat a saját hitem is. És félünk attól, talán volt egy tanulmány is erről 2013-ban, adventista fiatalok között Kaliforniában. Nem konkrétan erről volt a kérdés, a kérdőív felmérés, de volt egy része, amiben kiderült, hogy a fiatalok nagy része úgy gondolja, hogy az egyház vezetői nem tűrik a kétségeket, mert túlságosan védik a fiatalokat. És talán ez van bennünk is, ez a védelem, hogy nem jó kérdéseket föltenni, vagy olyan kérdéseket, amik ellent mondanak látszólag annak, amit hiszünk, vagy amit tanítunk, vagy amit gondolunk, mert mi van, hogyha a másik ezekkel foglalkozik, és eltér a hittől? Mi van, hogyha ezekkel foglalkozik valaki, és meggyőződik az ellenkezőjéről annak, amiben mi hiszünk? És érthető ez a félelem, mert megeshet ez is, de amellett az is jelen van, hogy a kérdések akár akarjuk, akár nem felmerülnek bennünk. És nem csak a fiatalokban, nem csak azokban, akik talán nem régóta tagjai a gyülekezeteinknek, nem régóta ismerik Istent, hanem azokban is felmerülhetnek a kérdések, akik akár több évtizede, vagy akár beleszülettek ebbe, és születésük óta kapcsolatban vannak valamilyen módon Istennel, és az egyházzal, a gyülekezettel. Csak lehet, hogy akik régebb óta vagyunk benne, azok sokszor már elnyomjuk ezeket a kérdéseket. Mert félünk attól, hogy miket hoznak felszínre. És az érdekes az, hogy jó pontosan ezt teszi. Jó felszínre hozza ezeket a kérdéseket, nem csak magának, hanem nekünk is, hogyha olvassuk ezt a könyvet, olvassuk az ő gondolatait. És az érdekes az, hogy megint csak a félelmeink ellenére ezeknek a kérdéseknek pont az ellenkező reakciója van, mint amit gondolnánk. Mi azt gondolnánk, hogy ha a kérdéseket teszünk fel Istennek, vagy úgy látszik, vagy kételkedünk Istenben, akkor azt jelenti, hogy meggyengült a hitünk. Viszont pont az ellenkezője történik, látjuk Jobbnál, hogy végül Jobb megerősült a hitében. Kicsit olyan ez, mint egy ember-ember közötti kapcsolat, például egy párkapcsolat. Talán azt mondanák az ösztöneink, hogy egy párkapcsolatban nem jó vitatkozni. Nem jó olyat mondani, amiről tudom, hogy a másik nem ért vele egyet. Mert akkor ugye vita lesz belőle, és eltávolodunk egymástól. Viszont ha a gyakorlatot nézzük, akkor azt látjuk, hogy pont ez a fajta hozzáállás az, ami képes két embert eltávolítani egymástól. Amikor nem beszélünk a kérdéses dolgokról, amikor nem beszélünk az olyan dolgokról, amikkel nem értünk egyet, és akkor ezek csak egyre többen vannak, felfolyódnak, és végül kidurranak, mint a lufi. De ha képesek vagyunk szembenézni ezekkel, ami valljuk be tényleg nehéz. Nehéz odaállni a szerettünk elé, és valami olyat mondani, amivel tudom, hogy a másik nem ért egyet, vagy valami olyanról kérdezni, amire tudom, hogy én nem fogok egyet érteni vele, hogyha válaszol erre. De mégis, és szerintem sokan tapasztaljuk ezt, mégis pont az ilyen nehéz beszélgetések, vagy akár mélypontok azok, amik által megerősödik egy kapcsolat. És amik által még inkább fejlődhetünk. És az Istennel való kapcsolatban is így van ez. eltemethetjük a kérdéseinket, és mondhatjuk azt, hogy minden rendben van. Ismerjük Istent, mindent tudunk, amit a barátok is tudnak, jó barátai, és az nekünk elég. És ha valami nem úgy van, akkor azt inkább elrejtjük, és nem állunk szóba akár a saját tapasztalatunkkal, amit megélünk az életben. Vagy hogyha mégis történik ilyen, akkor tehetjük azt, amit jobb is, és feltehetjük a kérdéseinket. Nem csak a kérdéseinket, hanem el is mondhatjuk Istennek azt, hogy én nem értek ezzel egyet. Jó, konkrétan ezt mondta. Jobb konkrétan azt mondja Istennek, hogy ő, ahogyan ő látja saját magát, ő nem tett semmi rosszat. És ha a szenvedés, ahogyan eddig tudta, ahogyan a barátok is mondják, az valóban annak a következménye, hogy valami rosszat teszünk Istennel szemben, vagy nem engedelmeskedünk, akkor ez nem igazságos. És hányszor mondja Jobb, hogy bárcsak ott állna Isten előtt, szeretne Istennel beszélni. Kikérné a véleményét is, és elmondaná a sajátját is, mert megmondaná Istennek, hogy ő ezt hogy gondolja. És a harmadik dolog, hogy az első dolog volt a kívülállók hozzáállása, a másik volt most a szenvedő hozzáállása, és a harmadik az Isten hozzáállása, amit én nagyon szeretek, és talán az egész könyvben ez a legzavarba ejtőbb, ahogyan Isten válaszol az egészre. Ugyanis amikor jó már sokadjára mondja, hogy bárcsak eljuthatna Istenhez, és hogy Isten ne bujkáljon már, hanem jöjjön elő, hogy személyesen szemtől szembe tudjanak beszélni, akkor Isten valóban megjelenik a szélviharban, és Isten megszólal. És Isten nem úgy szólal meg, ahogy mi az olvasók számítanánk rá. Mi azt gondolnánk, hogy az az Isten, aki a szeretet, aki csak jót akar Jobbnak is, és látjuk is azt, hogy a végén helyre is állítja, visszaadja neki az egészségét, és így elmondja neki, hogy mindent jól tett. Az az Isten, ha megjelenik Jobbnak, akkor biztosan az lesz, hogy viszi a papírzsepit, oda megy Jobbhoz, megsimogatja a hátát, és elmagyarázza neki, hogy miért történt mindez, ami történt. Tudod, Jobb, én ott éppen ültem a trónomon, jöttek az angyalok, az Isten fiak, jött Sátán is, elkezdtünk vitázni, és akkor végül ennek volt az eredménye az, hogy Sátán elvette a gyermekeidet, elvette a vagyonodat, elvette az egészségedet. De ha belegondolunk egy kicsit, és jobb helyébe képzeljük magunkat, akkor lehet, hogy ez nem vigasztalna minket. Sőt, ha hallanánk azt, hogy ilyen értelemben végsősorban Isten az oka a szenvedésünknek, akkor nem biztos, hogy örülnénk neki. Sőt, ha ott szenvedünk, akkor pont ebből a történetből talán rá is jövünk, hogyha szenvedünk, és feltesszük a miért kérdést, akkor nem racionális válaszokra van szükségünk. Ha megtudjuk a választ, ha megtudjuk a miértjét annak, hogy miért van az, hogy éppen most szenvedünk, az nem segít. Attól még ugyanúgy szenvedünk, ugyanúgy fáj, ugyanúgy szükségünk van a megértésre. És Isten tudta ezt, és talán ez egyik oka, miért nem avatta be Jobbot abba, hogy pontosan mi is történt. Viszont ezzel ellentétben még csak nem is látszani, hogy nem is kedvesen szól Jobbhoz, hanem talán hasonló módon, mint ahogy Jobb. Ugye Jobb egyfajta kihívást intéz Isten ellen, hogy beszéljék meg. Vitassák meg a dolgot, mert Jobb nem érzi azt, hogy Isten jó, ítélő bíró lenne. És megjelenik Isten, és azt mondja, hogy rendben van, hogyha így gondolod, akkor beszéljük meg. Viszont ugye föltesz néhány kérdést, hogy tényleg mégiscsak egy szinten legyenek, és akkor jön a sok kérdés jó felé, hogy ugye ott voltál, amikor a Földnek alapot vetettem, amikor a csillagokat felhelyeztem az égre, és sorolja a kérdéseket, olyan kérdéseket, amikről egyértelműen látjuk, hogy Isten mennyivel hatalmasabb, mint Jobb. és hogy Jobbnak esélye nincs megválaszolni. És Jobb is hamar rájön, és el is mondja Istennek, hogy rendben van, értem, többet nem szólok. És ezek után Isten még mindig folytatja, és mondja, hogy nem, folytassuk. Tudod-e, hogy merre jár a struc, hogyan gondolkodik, mit eszik, stb. Sorolja fel az állatokat, az állatvilágnak különböző titkait. El is mondja, hogy ezeket mind én teremtettem, én tudom, hogy működnek. És kérdezi Jobbot, hogy te ezekről mit tudsz? Ott vagy azon a szinten, mint én. Tudunk erről beszélni, és Jobb a végén nem válaszol erre, nem akar mást, egyszerűen csak annyit mond, hogy többet nem szól. És érdekes, mert ha így látjuk ezt a történetet, akkor kicsit olyan, mintha Isten csak azért jelenne meg, hogy megalázza Jobbot. A nagy szenvedésében, miután mindent úgy elvesztett, és még a barátai se igazán tudtak neki vigasztalást adni, még Isten is megjelenik, és még földbe tipolja Jobbot, hogy hogy mennyivel alacsonyabb szinten van, mint Isten, és hogy mennyire nem tud semmit. És amikor tanulmányoztam ezt a könyvet, akkor rájöttem arra, hogy itt nem ez a helyzet. Vagy legalábbis engedjétek meg, hogy elmondjam azt, amit én láttam, én tanultam el a könyvből. Ugye, mit akart Jobb? Ugye, látjuk azt, hogy Jobbnak nem arra volt szüksége, hogy ahogy a barátok tették, elmagyarázza, hogy miért is van a szenvedés. Érdekes módon Isten pontosan ezt mondja az egésznek a végén, hogy a barátok voltak azok, akik rosszul tették, mert ők Istenről beszéltek. És jó volt az, aki rosszul tette, mert nem Istenről beszélt, hanem Istennel. Amik a barátok végig mondták a sok-sok igazságot arról, hogy Isten milyen, addig Jobb személyesen Istent kereste. Őnek is volt egy képe arról, hogy Isten milyen, és ő ezt még mélyebben meg akarta ismerni. Mert érezte azt, hogy itt valami nincs rendben. Isten nem lehet ilyen. És ő konkrétan Istent keresi. És látjuk azt, hogy azt mondja, bárcsak megtalálnám, bárcsak ne rejtőzködne, bárcsak megállhatnék vele szemtől szembe, és úgy beszélhetnék vele, mint ahogy a barátokkal, akik itt vannak. És ő mit csinál Isten? A történet végén pontosan ezt teszi. Megjelenik a forgószélben, és Jobbot egyenrangúként kezeli. Ahogy én látom. Nem megalázza Jobbot, nem azt mondja, hogy te semmit nem értesz, te nem tudsz semmit, hanem persze kijön belőle ez is, mert Jobb tényleg sok mindent nem érte, hogy mi sem értünk emberek, de Isten képes Jobbot egyenrangúként kezelni, és megpróbál fölemelni a saját szintjére, és elmondja, hogy ha Istenként velem akarsz beszélni, akkor nem nézlek le, hanem beszéljünk. Itt van, én ezeket tudom, mi az, amit te tudsz. és így is Jobb elmondta, hogy mit tud, meg hogy ő mit érez, ugyanis a könyvnek a nagy része erről szólt. És Jobb itt, amikor Isten megjelenik, akkor jön rá, hogy Isten végig figyelte őt. Isten végig hallgatta őt. Nem volt távol, nem rejtőzködött, nem hagyta hidegen, hogy Jobban mi történik, hanem ott volt, és hallgatta őt. És amikor Isten megjelenik egyenrangúként, akkor Jobb azt mondja, neki ennyi elég. Neki ennyi elég, hogy Isten megjelent neki, megmutatja, hogy ő kicsoda, és egyenrangúként kezeli Jobbot. És persze megnyugszik abban, hogy ő sem ért mindent, Jobb sem ért mindent. És látjuk azt, hogy nem is erre volt szüksége. Jobb ebben megnyugszik. Nem arra volt szüksége, hogy Isten megmagyarázza neki, hogy mi történt ott a mennyben, és hogy miért is történt az, hogy ennyi sok szenvedés érte. Egyszerűen csak arra volt szüksége, hogy Isten meghallgassa őt. És ott legyen vele. És hogy Isten kinyilatkoztassa magát neki, és mindez megtörténik. És Jobbnak ez elég. És ekkor jutunk el a történet végéig, ahogy mondtam is. és azt mondja Isten, hogy a barátok nem szóltak jól Istenről. Mert ők Istenről beszéltek, ahogy mondom. És mégis nagyon sokszor beszélünk Istenről. Olyan sokszor beszélünk Istenről, mert úgy érezzük, hogy ezt kell, ez a küldetésünk, ez a missziónk, Istenről kell beszélnünk az embereknek, hogy talán sokszor elfelejtjük azt, hogy Istennel is kell beszélni. Mert ha Istennel beszélünk, akkor folyamatosan változik az Isten képünk. És látjuk azt, hogy lehet, amit korábban Istenről beszéltünk, az nem volt mindig helyes. Lehet, hogy voltak benne hibák. És persze nincs ezzel semmi baj, de igazán akkor tudunk fejlődni, hogyha Istennel beszélünk. Miért is fontos ez a téma, vagy miért is gondoltam azt, hogy erről beszélnék? Hát ugye egyrészt azért, mert ahogy mondtam, nagyon szeretem, és bármikor szívesen beszélek erről. De másik az, hogy úgy gondolom, hogy ma is nagyon nagy szükségünk van erre. Szükségünk van erre, mert ha körülnézünk, akár itt a gyülekezetünkben, akár körülöttünk, ahol élünk, rengeteg ember szenved. Ugye magunkon is tudjuk, nekünk is nap mint nap vannak szenvedéseink, kisebbek, nagyobbak, rövidebb, hosszabb ideig tartók. És nehéz. Tudjuk azt személyesen is, hogy milyen nehéz ezzel megküzdeni. De a jó hír az, amit Jobb könyve mond nekünk, hogy feltehetjük a kérdéseinket Istennek. Nem kell úgy megélnünk a szenvedést, hogy igen, ezt tanultam, hogy Isten ilyen, és nekem csak tűrni kell a szenvedést, és most ugye beszélünk egy negyed évig is a szenvedésről, és az, amit beszéltünk, azt én majd megtanulom, és beépítem az életembe is, akkor jó lesz. Hanem ahogy Jobb, mi is kereshetjük közvetlenül Istent. És kérdezhetjük őt is erről. A másik, mi is lehetünk olyanok, mint a barátok, akik, amikor hallják, hogy valami gond van, amikor halljuk, hogy itt a gyülekezetben valaki szenved, valakinek van valami problémája, akár személyes, akár anyagi, akkor oda tudunk menni hozzá, és leülni vele együtt, és gyászolni. És ahogy mondom, nagyon nehéz, mert mi is védekeznénk. Nehéz megnyitni magunkat a másik szenvedése gyászva előtt, de ez a jó megoldás. Talán Istenhez is kicsit közelebb kerülünk ezáltal, meg a másik emberhez is. És a harmadik jó hír ebből a történetből nekem ez, hogy Isten nincs távol. Ez érdekes az, hogy mi, ahogy mondom, az elején mondtam, hogyha mi elolvassuk a történetet, van egyfajta magyarázat arra, hogy jó miért is szenvedett. És így, ha kívülről nézzük, akkor ez egy érthető magyarázat. Érthető magyarázat az, hogyha Isten mindenkinek jót tenne ezen a bűnös földön, aki őt követi, aki engedelmeskedik, és senki másnak nem, akkor nyilván az emberek azért követnék Istent. És ugye ez a vád ér Jobot is Sátán részéről. És Isten pont ezt akarja megmutatni neki, hogy az élet nem ilyen. Hogy vannak emberek, akik nem érdekből szeretik Istent. És ez az a gondolat, ami adhat nekünk vigasztalást, kívül amikor éppen szenvedünk. Akkor lehet, hogy nem pont ez a gondolat fog megvigasztalni minket, hogy van értelme annak, hogy éppen szenvedek. Ha nagyobb képet nézzük, akkor nagyon jó az, hogy én most éppen szenvedek is. És ez senkinek nem segített még. Valószínűleg legalábbis úgy mélyebben. De az, hogy ha vannak barátok, van gyülekezet, akire támaszkodhatunk, amikor éppen szenvedünk. Ha tudjuk azt, hogy Isten ott van, és egyenrangúként kezel minket, amikor szenvedünk, abba kapaszkodhatunk. És ha kijöttünk ebből a szenvedésből, hogyha túl vagyunk rajta, hogyha fel tudtuk dolgozni valamennyire, akkor lehet, hogy kapunk választ Istentől. Akkor mi is helyre tudjuk tenni később magunkban, hogy ha nem is értjük, hogy miért volt, mert magyarázat igazán nincs rá, akkor is helyre tudjuk tenni. De amikor ott vagyunk ebben a helyzetben, akkor nekünk sem erre van szükségünk. És kedves gyülekezet, azt szeretném mindannyiunk lelkére kötni, hogy tudjunk tanulni ebből, hogy lássuk meg egymás szenvedését, hogy ne zárjuk be magunkat, ne védekezni próbáljunk, ne magunkat próbáljuk védeni más szenvedésétől, hanem meg tudjunk nyílni, és tudjunk vigasztalók lenni. Tudjunk, ahelyett, hogy Istenről beszélnénk, tudjunk Istennel beszélni, és ezáltal meg is tapasztalhatjuk azt, hogy Isten mellettünk van a legnagyobb szenvedésben is. Amen.
Sajnálom a gyerekeket, mert nagyon komoly volt a Biblia tanulmányunk is, a szelítségről tanultunk, és erről van egy kis történet, és a Júli elmondja, csak a gyerekek kint vannak, mindjárt szólt Andi nekik. Hogyha szeretnél, te is lejöhetsz ide. Már jönnek is. Nézzük itt van. Amikor az Eszterként kicsi volt, akkor különösen mindig énekel az utcán, a strandon, a hegyekben, de az óvodában is, amikor mentünk, akkor mondta óvodén, hogy hát most nagyon komolyat énekelt az Eszter, rég velem Jézus azt énekelte. És most egy ilyen nehéz téma volt ma, a szelítségről tanultunk a Biblia tanulmányban is, meg most is, ugye Jób nagy példakép, a Jób bácsi az ő szelítségével és a hűségével. Szoktatok verekedni? Előfordul. Hát most hallgatunk egy kis történetet. Amikor az anyukája elmondta a Lacinak, hogy amikor téged bántanak, te akkor se üss vissza. Hát az nagyon nehéz dolog lehet, ugye? Ha valaki megsért bennünket, bán, és akkor mi szeriden tűrjük el. Elmondta? Egy kicsit hangosabban.
Egyszer, amikor Laci hazajött az iskolába, félredobta a táskáját, és elmondta az anyukájának, hogy a súlyban Robi megütötte. És azt kérte, hogy szabadítsa fel,
nagyon nehéz volt.
Szabadítsa fel az alól, az ígéret alól, amikor egyszer megígérte, hogy nem fog visszajönni, hogy jól visszajusson Robinak, hogy visszafutasson, és menjusson Robinak. De az anyukája azt mondta, hogy attól még, hogy a Robi bántotta, ő megütötte, de attól még a Lacinak nem kell elhúzónak lennie, hogy ő meg visszajut szintén, hanem ő lehet okosabb. És amikor másnap visszament az iskolába, egy olyan programot szerveztek, hogy elmentek az úszodába. És Robinak leesett az órája, akkor vette észre, amikor öltöztek.
A szüleitől kapott egy búvárórát, és elhozta.
Szülnapjára, és elveszítette. És elkezdett panaszkodni, hogy annyit fognak szólni a szülei, hogy elveszítette. És így elmondta ezt a Lacinak, mert hogy a Laci hallotta, és akkor visszament a medencébe, és fölhozta az órát.
Igen, nem lett volna szabad a Lacinak elmenni onnan, egyedül lemenni az uszodába, és a 2,5 méteres vízbe beugrani, szoktad a búvárkodni?
Igen, hogy visszahozza az órát.
Igen, mindig kell felügyelek lenni.
És amikor felhozta az órát,
és megtalálta.
Igen, és a Robi megköszönte. És azelőtt, amikor csúfoltak, akkor a többiek is kiröhögték.
Igen, úgy fogadták az iskolában, hogy mi van Nyuszika, hogy nem ütött vissza, nem volt mérges.
És akkor azt hitték, hogy ez bátorság, hogyha valaki meg ott valaki, de nem ez butaságnak hívják. Az a bátorság, hogy amikor valaki legyőzi a félelmét. Hogyha mondjuk valaki fél a sötétben, és nem fog félni a sötétben máskor. Mert rájön arra, hogy nincs értelme.
És mit mondott a Rubi utána?
És a Rubi megköszönte, és utána már azt mondta, hogy sajnálom, hogy zsúfoltalak, és megkérdezte, hogy lesznek-e barátok, és a Laci meg azt mondta, hogy igen, lesznek. És akkor a közül kijött egy gyerek, akik egyszer kiröhögték, mert nem csak a Robi röhögte ki, hanem valaki még újongott is a Robit, hogy akkor minden ilyesmi nem jutott el Laci. És akkor az egyik fiú közülük eljött, és azt mondták, hogy remek srác vagy Laci, és akkor Lacinak lettek egy csomó barátja. És azon túlnál nem csúfolták többet.
Köszönjük szépen!